Kellemes vasárnap délutánt kívánunk minden hallgatónknak. Ez itt a Hallójárat utolsó órája, benne a katona dolog. Valóban velem, Borgula Andrással, és biztos már megszokták, hogy minden hónap utolsó vasárnapján kibicórát tartunk, és ez most egy ilyen kiemelt kibicóra lesz, ugyanis elkezdődik az évad, mindenféle évad kezdődik, tanév, színházi évad, rengeteg zsidó új év is van, és mi már egy csomót beszéltünk ebben a kibicórában mindenféle ünnepekről, találkoztunk civil szervezetek vezetőivel, és azt gondoltam, hogy talán elérkezett a megfelelő időpont arra, hogy beszélgessünk a kibic vezetőivel is, úgyhogy ma egy órát fogunk beszélgetni a főszerkesztővel és a projektvezetővel, Hides Judit, a Kibic magazin főszerkesztője. Szia, Judit!
Szia!
És Seres Attila, a Kibic projektvezetője, aki felelős nem csak a magazinért, hanem majd elmondjuk, hogy gyakorlatilag mi mindent csinál még a Kibic, vagy mit szeretne a jövőben. Szerbusz, Attila!
Jó reggelt!
Mit akartál kérdezni? Te is, hogy mit? Hogy valóban még mit?
Igen, hogy tényleg még mit?
Na, majd most kitaláljuk. Avval kezdjük, vagy azzal kezdjük, hogy a Kibic most már lassan 5 éve működik, talán már több is, itt a Juditra nézek igazából, azért kellene ezt nekem tudnom legfontosabban, mert hogy én az alapító tagok között voltam, vagyok, és leszek, ezt már nem lehet elvenni tőlem, és úgy alakult ez a projekt, vagy úgy indult, hogy rengeteg zsidó civil szervezet összefogott, és azt mondta, hogy legyen egy olyan weboldal, ahol mi a saját programjainkat megmutathatjuk, bemutathatjuk, elmondhatjuk, hogy mikor lesz, hogy lesz, miért lesz, esetleg magunkról is tudunk egy pár szót mondani, és ehhez kellett egy közös felület. És aztán ez a közös felület a JDC támogatásával elindult.
Ez a Joint.
Ez a Joint. Azt hiszem, hogy talán Magyarországon valóban Joint néven ismerik legtöbben ezt a nagy amerikai filantróp szervezetet. De azt kell, hogy mondjam kritikusan és önkritikusan, hogy azért ez döcögött. Tehát, hogy a zsidó szervezetek nem érezték talán úgy, nem látták meg azt a lehetőséget, amit mi gondoltuk, hogy van ebben az oldalban. És körülbelül 1,5 évvel ezelőtt, és itt nézek, mind a kettőtökre volt egy nagy változás, az Attila becsatlakozott, mint projektvezető, és az eddig gyakorlatilag egyetlen projektünk, maga az oldal, a weboldal is átalakult. Már előtte is volt egy kis átalakulás, de azóta egy nagy átalakulás történt, és azt mondhatni, hogy megpróbáltunk egy hírportárként tovább menni. Na, és akkor mindjárt most már kérdezni is fogok itt a nagy monológom után. Azt tűztük ki az zászlónkra, hogy mi egy független, semleges zsidó hírportár leszünk. Ahogy te mondtad, Attila, mint az MTI, vagy mondjuk mint a régi MTI, egy zsidó MTI. És most már elmúlt azért 1,5 év. Mik a tapasztalatotok? Azért én figyelem az oldalt, meg próbálok néha hozzá is szólni, csak jobb az, hogyha én nem szólok hozzá, mert én sokszor érzelmemből vagy indulatosabban szólok hozzá, és nagyon nehéz nekem tárgyilagosnak maradni. Lehet-e egyáltalán ezt a célt elérni? Tehát zsidó tematikában, mi mindig az oldal megmaradt ebben, tudunk-e egyáltalán függetlenek maradni? Létezhet-e ilyen dolog?
Hát én mindenképpen pontosítanék, elnézést, Judit, hogy rögtön kisajátítom a mikrofon, de hát azért nem erről volt szó pontosan. Tehát ugye színházi emberként pontosan tudod, hogy a szavaknak nagyon nagy jelentőségük van, tehát szó sincs sem függetlenségről, sem semlegességről. Amiről szó van, az részben tárgyilagosság, részben méltányosság, részben pedig talán pártatlanságnak lehetne pontosabban mondani ezt a semlegességet. Mi nem akarunk függetlenek lenni. Tehát ez egy közösségi oldal, egy közösségi projekt, tehát a legkevésbé sem akarunk függetlenek lenni a közösségtől, hiszen a közösség tagjai azok a civilek, akik a Kibic Szövetséget, amiről talán még lesz szó, alkotják, hát ők a zsidó közösségnek és sokan a vallásos közösségnek is a tagjai. Tehát inkább tárgyalagosságról van szó, egyfajta méltányos hírügynökségről, amelyik a történésekről, a minden oldal, minden érdekelt oldal megkérdezésével számol be.
Judithoz fordulok közben, és azért azt mondom, hogy én a függetlenséget abban az értelemben használom, hogy nem függünk egyetlen nagy zsidó érdekképviseleti szervezettől sem, tehát nekünk nincs egy fenntartónk, mi a tagságunktól függünk leginkább, tehát attól a huszonvalahány szervezettől. Sajnos, hál' Isten, ennek valóban van, a színháznál is érzem ezt, hogy van egy jó és egy rossz oldala, tehát nincs egy nagy biztos anyagi hátterünk több évre való stratégiai tervel. A kettő nem feltétlen függ össze.
Az lenne jó, hogyha több ilyen stabil, nagy anyagi háttérünk.
Igen, úgyhogy ebből a szempontból függetlenek vagyunk, de valóban tud-e egy ilyen hírportál pártatlan maradni a mai Magyarországon?
Hát ebben volt valóban az utóbbi időben egyfajta koncepcióváltás, mert amit így az Attila is mondott, hogy közösségi portálként nem voltunk előtte sem pártatlanok, meg most inkább vagyunk úgy pártatlanok, hogy régebben inkább csak a saját szervezeteinknek a pártján voltunk bizonyos szempontból, tehát azok voltak inkább a középpontban. Ugye eredetileg kezdtük azzal, hogy ez egy programportál volt, és innen szépen fokozatosan lépegettünk ebben az 5 évben afelé a koncepció felé, amit most az Attila érkezésével valóban egy ilyen elég jelentős változást is eredményezett, de hogy előtte inkább az volt a középpontban, hogy ugye a maga zsidó közösség is az egy nagyon sokféle szegmentált közösség, és mi csak azokkal az emberekkel, vagy azokkal a szervezetekkel foglalkoztunk, és az ő nézőpontjukból részben próbáltuk közölni az információkat, és hát szerintem lehet pártatlannak lenni, tehát hogy ami most ugye a fontosabb törésvonalak, amik látszanak a zsidó közéletben, erről nem tudom, hogy beszéljünk-e konkrétabban, ebben a pártatlanság az tulajdonképpen azt jelenti, amiről az Attila beszélt méltányosságként, hogy nem letenni a voksot egyik igazsága mellett is, mert nekünk nem az a célunk, vagy nem az a feladatunk, hogy ezt mi valamelyik oldalnak az igazságát hangoztassuk, hanem ütköztetni kell a különböző nézőpontokat, és az olvasónak kell levonni a saját maga számára azt, hogy mi az, ami az ő számára meggyőzőbb. És ebben ez egy jelentős változás volt valóban, és én nagyon szerettem, hogy mostanában azt az Attila találta ki, hogy ilyen szavazások vannak a különböző anyagokhoz téve, és akkor tényleg ugye egy kicsit, mint egy kis mini közvéleménykutatásként lehet még akár a nagyobb szervezetek is meg tudják nézni azt, hogy az, amit ők képviselnek, és azt gondolják, hogy mindenki az ő pártjukon van, és aki az csak a minoritás, aki nincs az ő pártjukon. Egy ilyen kis szavazásban nagyon jól meg lehet nézni azt, hogy valójában az olvasó az mit gondol ezekről a kérdésekről.
Sőt, van, amikor aktivizálják a saját tagságokat, hogy menjetek szavazni, mert nagyon, nagyon rosszul állunk. És akit közbe szúrom az egyik egyelőre nem hivatalos szlogenünket, hogy mi a valóságot nem értelmezzük, hanem tudósítunk róla. Legalábbis ezzel próbálkozunk.
Mennyire működik ez az olvasóknál? Tehát, hogy én értem, hogy mi lelkesek vagyunk, és szerintünk egyébként, mind a hármunk szerint ez egy jó és helyes irány, de közben azt olvasom sokszor, persze...
Hogy mi történt a kibicce?
Igen, hogy zárójelben jegyzem meg, hogy az, aki mondjuk nagyon szereti, az azt csak elolvassa, és aztán tovább olvassa. Tehát nem írod, hogy csak így tovább hajrá, ez nem nincs benne a magyar néplélekbe, hogy támogassuk esetleg egymást nyíltan, nyilvánosan, hanem hát, ha jól csinálják, az a természetes, viszont ha valami nekem nem tetszik, azt rögtön meg kell, hogy írjam. Én sokszor olvastam az utóbbi hónapokban, hogy na hát, ezt amúgy is halljuk innen-onnan folyni, most akkor ti miért csatlakoztok ehhez, miközben mi
már
valóban...
Mint a kormányzati propaganda.
Így van, ezt már olvashatjuk XY helyen, ti miért nem csak a másik oldalt erősítitek, mutatjátok. Nálam ez kiütötte a biztosítékot, azért talán egyszer beszálltam egy ilyen beszélgetésbe, és aztán úgy döntöttem, hogy nem lehet minden csatában részt venni, meg nekem máshol van a helyem. Tehát, hogy mintha lenne egy elvárás az olvasók részéről is, hogy nem, a mai magyar újságírás, aminek ti részei vagytok, az bizony foglaljon oldalt, vagy szóval, hogy álljon valamelyik oldalra, és mondja ki, hogy ő melyik oldalt, és ez a pártatlanság, ez csak egy ilyen régi csökevény, amint felejtsünk el.
Ehhez két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt, hogy az az érdekes, hogy miközben ezt hangoztatják sokan, vagy van ez az elvárás, a nézettség az mégiscsak az olvasottság azt mutatja, hogy jobban felfigyelnek arra, hogyha van valami olyan fajta elem is abban, amit közlünk, ami nekik nem tetszik, vagy felháborodnak rajta, vagy tehát, hogy valami miatt mégis úgy tűnik az olvasottságból, hogy ez ugyan bosszantó, de mégiscsak egy
igen, hogyha Keves Lomot vagy Orbán Viktort látnak, akkor arra lehet tudni, hogy arra lesz aktivitás.
A másik pedig az, hogy nagyon érdekes, hogy én most elkezdtem újságírást tanítani, és elővettem tankönyveket. És meglepődve látom a tankönyvekben, hogy ugye az újságírásnak valójában az alapja, az ez lenne. Tehát, hogy ez a fajta méltányosság, mindenkinek a megszólaltatása, a különböző oldalaknak az ütköztetése, az egy alapvető...
Ez a sajtó feladata,
igen,
konkrétan.
És ez Magyarország, ez egyébként ez egy Nyugat-Európában is létező tendencia.
Sőt, Amerikában is.
Igen, de hogy mi tulajdonképpen visszatérünk egy olyan fajta alapgyakorlathoz, ami Magyarországon annyira szélsőségessé vált, tehát olyan szinten tényleg már csak a vélemények és érzelmek vannak megfogalmazva egyik vagy másik oldalon, hogy az ember tényleg skizofrén helyzetbe kerül, hogyha ezt vagy azt olvassa, és akkor szerintem már szerencsésebb meg kimazsolázgatni azokat a dolgokat, és azokat egymás mellé tenni, nyilván nem a legnagyobb bődületes baromságokat, de amik mégiscsak ott vannak, és hiába nem akarunk róla tudomást venni, lehet, hogy vannak emberek, akik szeretnek ezek szerint elgondolkozni dolgokon.
Igen, és azért ott van ugye a talmudi mondás, hogy minden zsidó felelős minden zsidóért, tehát mi nem rekeszthetjük ki a zsidó közösségnek az egyik oldalát csak azért, mert mondjuk az esetleg kisebbségben van, vagy akár azért, mert nem értünk vele egyet. De az a helyzet, hogy ez azért gazdasági kérdés is. Tehát az egész világban azt gondolom, hogy ez a folyamat, hiszen Amerikában is ez van, hogy ott is már vannak tehát sokan már sírnak, zokognak, hogyha a New York Times valami olyat ír, ami a mondjuk a Trump-al kapcsolatban akár csak halvány pozitívum is. Tehát ez egy világtendencia, és azt gondolom, ez egy gazdasági kérdés is, hogy egyszerűen a piac, és ez valószínűleg összefügg a Facebookosodással, meg az internetes penetrációval, hogy a hagyományos piac, az olvasóknak a piaca visszaszorulóba van, és hát tulajdonképpen szponzorációra kényszerülnek a lapok, és hát a szponzorációnak, hát ugye azt általában tudjuk, hogy akinél a pénz van, annál van a vélemény is. Úgyhogy talán ez is benne van, és hát ezzel mi is küzdünk, tehát erre utaltam félig meddig tréfásan az elején, hogy sajnos nincs mögöttünk biztos anyagi háttér, mert hát ez ezzel is jár. Tehát hogyha van biztos anyagi háttér, annak általában feltételei van.
Viszont itt visszakanyarodhatunk ahhoz, amit te mondtál a függetlenségtől. Tehát, hogyha valamit egy független helyzetben megengedhet magának az ember, az, hogy akkor nem kell lecsatlakoznia egyik vagy másik szekértáborhoz, akár a zsidó közösségen belül is, hanem azt mondhatja, hogy nézzétek, meg van ilyen is, meg olyan is, meg amolyan is.
Úgyhogy mi ezzel az ózsdi koncepcióval próbálkozunk, hogy ha mindent megjelenítünk, akkor mindenki olvasni fog minket, ha mindenki olvasni fog minket, akkor ugye több a kattintás, hogyha több a kattintás, akkor hát, ha lesznek hirdetőink, akár a zsidó közösségen belül is, és hogyha vannak hirdetőink minél több oldalról, minél több helyről, akkor meg tudjuk őrizni ezt a pártatlanságunkat, de a függetlenségünket nem.
Gyakorlatilag 15 perce beszélgetünk itt Hidas Judittal, a kibic.hu főszerkesztőjével, és Eres Attilával, a Kibic projekt vezetőjével. Az akibic.hu projekt vezetőjével, vagyis hát így nagyjából a Kibic szövetségnek a projekt vezetőjével fogunk erről részletesebben beszélni egy kicsit a második, meg talán a harmadik harmadban is. Most egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk. Visszatértünk, és még mindig a kibic.hu-ról és a Kibic Szövetségről beszélgetünk az akibic.hu főszerkesztőjével Hidas Judittal és a Kibic Szövetség projektvezetőjével Seres Attilával. Üdvözöllek titeket, hál' Istennek itt maradtatok a stúdióba és nem mentetek el, azért ez a zsidó közösségen belül már egy eredmény, azt gondolom, hogy a szünetben nem álltatok föl és hajlandóak vagyunk még itt hárman beszélgetni, még úgy is, hogy egy dologban dolgozunk, szóval, hogy ezt már pozitív eredményként kell értékelni, és arról beszélgettünk itt a zene előtt, hogy hogyan tudja fenntartani magát egy-egy ilyen oldal, a fenntartás és a pártatlanság az összefügg-e vagy sem, ez a kérdés önmagába foglalja a választ, vagy már erről beszéltünk, mert hogy én azt látom, hogy ezek a pártatlan, főleg oknyomozó újságírással foglalkozó oldalak, weboldalak, őket a közösségük tartja el. Tehát, hogy egy Mérce, vagy egy Átlátszó, de akár mondhatnám a Klubrádiót is, hiszen itt ülünk a Klubrádiónak a stúdiójában, nagy részben most olyan helyzetben van, hogy a közössége tartja fent, látom ezeket a folyamatos gyűjtéseket, most is gyakorlatilag a túlélési gyakorlatában vagyunk a Klubrádiónak, lassan 30 millió forint gyűlik össze. Miközben az a kérdésem, hogy ez hogy van nálunk? Minket eltart-e a közösségünk? És itt most kifejezetten a zsidó közösségre gondolok. És aztán, bocsánat, tudjátok, mit itt fölteszem már a második kérdést is, kinek szól a magazin? Vajon a mi közösségünk valóban a zsidó közössége? Na, két jó nagy kérdés, negyed óra, Attila, Judit, tiétek a porond.
Hát az első kérdésben talán én vagyok a kompetensebb, és akkor Judit majd elmeséli a másodikat. Hát természetesen a zsidó közösség nem tartja fenn a portált, illetve ezt a projektet sem, mint ahogy sajnálatos módon számos más projektet sem. Hát messzire vezetne ennek a történeti áttekintése, hogy mi ennek az oka. A magyarországi zsidó közösségben nincs hagyománya, illetve egész pontosan megszakadt az a hagyomány, hogy a közösségnek felelősséget kell vállalnia a saját szolgáltatásaiért. Az állami támogatás egyszerűen megöli a civil aktivitást, a közösség tagjai annyira természetes, tagjai számára annyira természetessé válnak bizonyos szolgáltatások, hogy úgy vannak vele, mint a közművekkel, hogy ezért nem kell külön semmit tenni, hogy tovább működjön. A mi oldalunkon is természetesen mindenféle próbálkozások vannak, és lehetőségek vannak, minden cikk alján ott van nagy sárga keretesbe, hogy amennyiben tetszik, és fontosnak tartod, akkor támogassál minket. Hát őszintén megmondom, hogy azért nem özönlenek ezek a támogatások, annak ellenére, hogy tényleg megnőtt az oldalnak a forgalma. Tehát van is egy ilyen probléma. Tehát az, amit most felvetettél, ez egy nagyon komoly probléma a Kibic, az egész Kibic projekttel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ez a Jointnak, egy amerikai zsidó filantróp szervezetnek a finanszírozásával működik a legnagyobb mértékben. Tehát nyilvánvalóan vannak ezen kívül mindenféle pályázatok is, de a közösség részéről, tehát pont azoknak a részéről, akik fogyasztják és akik használják a szolgáltatásainkat, azoknak az oldaláról nem nagyon jönnek bevételek. És hát kérdés az, hogy meddig tartható ez. És azért itt élő adásban azért még azt is el kell mondanom, vagy nem tudom, hogy el kell, de én most el fogom mondani, legfeljebb kivágott, hogyha nem így van, hogy az az igazság, hogy a Joint nem a Kibic projektet finanszírozza. A Joint, ez az amerikai szervezet, alapvetően egyetlen funkciót támogat, ez a funkció még csak nem is a hírportál. Ugyanis az amerikai Jointnak teljesen mindegy, hogy a magyar zsidó közösségben a Kibic magazin mennyire pártatlanul és mennyire tárgyilagosan számol be a Sorsok háza meg a Rumbach felújításnak az izgalmairól. Ők a közösségi program kínálattal, az eseménynaptárral foglalkoznak, tehát ők tulajdonképpen csak ezt támogatják. És akkor itt vissza is kanyarodnék az előző, tehát tulajdonképpen csak fél szóval említetted meg, hogy ez egy programnaptár is. Hát alapvetően a Kibic magazin úgy indult, az is volt az alcíme eredetileg, hogy közösségi programajánló. És ez a funkciója, ez tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy én hogy én ide jöttem, hogy ez az alapfunkciója nem jól működött. A hírportál része az működött, hiszen ugyanazok az újságírók írták, remek újságírók, Hidas Judit és Ádám Péter írták, akik most is, de nem létezett a naptár, nem létezett az esemény naptár. És hát ugye azért nem létezett, vagy azért nem tudott rendesen funkcionálni, mert az volt az alapkoncepció, hogy a közösségek majd föltöltik ebbe az egyesített naptárba a programjaikat, és akkor aki zsidó programot akar magának találni, az itt megtalálja. Ez több okból sem működött. Az egyik ok az, hogy ugye a közösségi aktivitás az olyan, amilyen általában ezt szoktuk mondani, de kevesebb szó esik arról, hogy a Facebookos, tehát a Facebooknak a térhódítása, hiszen 2013-ban alakult a kibic, amikor még nem volt ennyire erős a Facebook penetráció. Egyszerűen a Facebook aktivitás elvette az igényt. Tehát ma már, hogyha az emberek zsidó programra várnak, akkor nem egy közösségi portál, még csak nem is a Google-ba írják be, hanem a Facebookon keresik a programokat. És tulajdonképpen ez volt az oka annak, hogy ez a funkció nem annyira működött. És hát ezt én áthidaltam azzal, hogy egy fejlett technológiai megoldással automatizáltam ezt a programgyűjtést, úgyhogy ma már a Kibic programajánlóként is működik automatizáltan, de ez a funkció, ez továbbra is csak másodlagos.
De akkor ez még azért hagyd tegyem hozzá, hogy tényleg érdemes, aki szeretne zsidó programokat nézni, az tényleg egy teljes palettát talál a Kibic oldalán a zsidó programokról, tehát és minden meg lehet találni.
És a zsidókat érdeklő programokról is, tehát például, hogyha fellép egy zenekar a MIPA-ban, amelyik mondjuk jiddis dallamokat is játszik, akkor az is bele fog kerülni ebbe az automatikus.
Na most akkor hagyj javítsalak itt én is téged, mert hogy nem csak a zsidókat érdeklő programokat, hanem gyakorlatilag minden, ami zsidó tematikájú. Tehát igen. Nem csak az a dolognak a lényege, hogy zsidók csinálják azt a művészeti, vagy
akiket
bármilyen
programot. Akiket a zsidók érdekelnek.
Így van, akiket a zsidók érdekelnek, az megtalál minden olyan zsidó tematikájú programot, ami ma Budapesten, Magyarországon fellelhető.
Sőt, Izraelben is.
Úgyhogy lehet, hogy...
Tehát az izraeli, tehát a magyar vonatkozásra, a kinti magyarokat érdeklő, még csak nem is magyar vonatkozásra, a kinti magyarokat érdeklő események is bekerülnek, tehát aki Izraelbe utazik, annak is érdemes ide benézni.
Akkor viszont ilyen szépen láthatatlanul áthajóztunk a másik kérdésbe, miszerint kinek készül ez az oldal, hiszen most azért így két mondatban elmondtuk, hogy azért itt nem csak zsidók beszélnek zsidóknak, zsidókról, zsidóul, hanem valószínűleg ennél többről van szó.
A zsidó nézőpontról, hát hogy hogyan látják a zsidók, vagy a zsidóknak egy része a világot.
Hát igen, tehát ez részben nyilván azoknak is szól, akiket érdekel bármi zsidósággal kapcsolatos történés, esemény, probléma, az lehet akár egy nem zsidó ember is, de azért alapvetően, különösen szerintem az utóbbi időszakban egy nagyon sok olyan cikk is jelenik meg, akár vallásról, kultúráról, szokásokról, ami nem az a fajta megközelítés, hogy akkor hogy kell, nem tudom én, szukottkor a sátrat felépíteni, ami...
De az
lehet,
is,
hogy,
bocsánat, jó, az is ott okay, van, hogy de kell most, ulávot lengetni.
Jó, oké, okay, de hogy, tehát nem ezek az ilyen alapfunkcionális dolgok, amik lehet, hogy egy hétköznapi valláshoz nem annyira tud kapcsolódó ember számára nem annyira érdekesek, hanem olyanok is, amik tényleg azt érintik, hogy mit jelent az, hogy valaki zsidó, na, mit ilyen zsidónak lenni, hogy lehet a különböző irányzatokhoz viszonyulni, akár egy nem vallásos emberként is. Tehát ez egy kicsit azt a fajta identitásbeli kérdéseket is vizsgálja nagyon sok cikk, ami egyáltalán azoknak a zsidóságtól eltávolodott emberek számára is érdekes lehet szerintem, akik mégiscsak valamilyen formában keresik a kapcsolódást, hogy hát ők mégiscsak nem csak attól zsidók, hogy mondjuk a második világháborúban történtek ezek a tragédiák, és holokauszt volt, hanem valami mást is szeretne tudni arról, hogy mit jelent zsidónak lenni. És még egy dolog, ami egy kicsit még a finanszírozáshoz is kapcsolódik, az, hogy és amit beszéltünk a pártatlanság kapcsán, és a szavazások kapcsán, hogy szerintem a nagyobb szervezetek számára pont azért lehet, akár a Mazsihisz, akár az EMIH számára érdekes egy ilyen oldal, mert ez az egyetlen olyan hely, ahol ténylegesen ők, hogyha valóban kíváncsiak arra, hogy mit gondolnak az olvasók arról, amit ők csinálnak, mi az a viszonyulás az ő tevékenységükhöz, akkor pont azért, mert hogy ütköztetve vannak a különböző nézőpontok, szerintem sokkal objektívebb képet tudnak kapni arról, hogy, hogy a zsidó közösségben léthez kapcsolódó olvasók, akik nem funkciókat töltenek be valamelyik szervezetben, azok egyébként mit gondolnak a saját tevékenységükről. Szerintem ez egy nagyon fontos visszacsatolás lehet az ő számukra.
És hát konkrét példaként, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, most ugye a Sorsok házával kapcsolatos fejlemények tartják izgalomban, aztán már nem csak a zsidó, hanem talán az országnak a közéletét is, és ezzel kapcsolatban is ezt az elvet követjük, hogy amikor valamilyen oldalról megszólal valaki, akkor hozzá szoktuk tenni legalább keretesben a másik oldal véleményét, de nem egyszerűen csak megkeressük a neten, hogy ő mit mondott, hanem általában felhívjuk telefonon, vagy legalább e-mailbe kikérjük a véleményét. És például a Sorsok házával kapcsolatban most már egyre gyakrabban vannak olyan szavazásaink, hogy szerinted kinek van igaza. Inkább az Emichnek, vagy inkább a Mazsiusznek. Tehát kialakulnak ilyen spontán dolgok. Hát ezek természetesen nem közvéleménykutatások, mert hát ugye nem reprezentatív a dolog, de azért mindenképpen kaphat egy benyomást az olvasó, illetve maga a döntéshozó is a közhangulatról, mert hát azért általában több százan szavaznak, tehát azért ez már valami.
És ehhez kapcsolódóan akkor viszont hadd kérdezzem meg, hogy mi az érzésetek, ez a két nagy érdek, magyarországi zsidó érdek képviselet. Ugye ez a kettő létezik, a Mazsihisz és az Egyesült Magyar Izraelita Hitközség, az Emich, ők mind a ketten, javítsatok én nyugodtan, hogyha tévedek, vallási szervezetek, vallási alapú szervezetek, az egyik zsinagógák közössége, a másik pedig egy irányzatnak a markáns képviselője. Mennyire látnak a kibicben szövetségest, vagy éppen ellenséget? Tehát, hogy kicsit az az érzésem, hogy ez is azt hiszem, hogy a magyar néplélek is, és talán a magyar zsidó néplélek is, hogyha valaki a másikat is hagyja szóhoz jutni, akkor az biztos az ellenségem. Miért adsz neki teret? Miközben már megbeszéltük ezt a műsor elején, hogy ez az alapja az újságírásnak, vagy ez az egyik alapja az újságírásnak, az objektív újságírásnak, hogy mindenki lehetőséget kap. Lehetőséget kapnak egyébként a civil szervezetek is, tehát, hogy én bármikor megjelentethetek, mint a Gólem Színház művészeti vezetője egy véleménycikket az oldalon. Erre lehetőség
meg
van.
Is jelentett,
meg is jelentett. Volt is már ilyen, volt olyan, hogy sikérdeztetek meg, volt olyan, hogy más civil szervezetnek a vezetője, akik máshol esetleg nem tudnak így megjelenni, más oldal nem kérdezi meg őket, nem is tudnak esetleg a létezésükről, miközben nagyon fontos feladatokat látnak el. Szóval, hogy viszont ezek a nagy szervezetek, és azért itt megint csak ez összefügg a támogatással, azért kapnak állami támogatást, vagy azért kapnak nagyobb összegeket az államtól, hogy kvázi lefedjék a zsidó közösség igényeit. És akkor itt már is fontossá válik, hogy ők ellenséget vagy szövetséges látnak bennünk, vagy elhiszik-e azt, legalább ők, hogy létezhet objektív hírközlés a közösségen belül, hát, és kívül egyébként.
Én azt gondolom, hogy nem hiszik, és nem is létezik egyébként. Én se hiszem, hogy létezne objektív hírközlés. Mondom, én csak a tárgyalagosságot tudom mondani, hiszen mi se vagyunk objektívek, nekünk is van véleményünk, az adott vitás kérdésekben is van konkrét véleményünk. Más kérdés, hogy a hírügynökségi cikkeinkben nem jelenítjük meg. De mit tudom én, de például Judit most a zsidó új év kapcsán írt egy főszerkesztői véleménycikket, amiből azért leszűrődik, hogy neki van markáns vélemény a dolgokról. Tehát nem az objektivitás a lényeg itt, hanem inkább a méltányosság. Azt tudom mondani a kérdésedre válaszolva, hogy egyelőre se kiköpni, se lenyelni nem tudják ezt a dolgot. Tehát ilyen csodabogárként tekintenek ránk, ami nekem személy szerint nem olyan újdonság, mert én már 15 éve ebben a pozícióban vagyok. Tehát úgy van, hogy először azt gondolják, hogy hú, ez tök jó, és jaj, de jó, hogy ilyen sokan olvassák, és hogy ennyire földobódott. Na jó, de mit keres ott a
XY, igen.
XY. Vannak olvasóink, akik például rendszeresen, van egy ilyen törzsolvasónk, aki, hogyha Köves Lomó képe felkerül, akkor mindig ír privát üzenetet, hogy ő ilyet nem akar látni. Illetve hát amikor felrakunk valami húzósabb cikket, mert az időnként felrakunk, mert nem akarunk mi langyosak lenni, uh-huh. Tehát igenis vannak kormányzati, illetve kormányzatot bíráló véleménycikkek is. Hát olyankor van, amikor olvasókat veszítünk, és akkor direkt odaírják, hogy na most iratkoztam le rólatok.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez az itthoni kultúrából is következik, de hogy alapvetően nem tudom, hogy természetszerűleg el lehet-e várni egy szervezettől, hogy szeresse azt, hogyha ellene, vagy az őt kritizáló nézeteket is megjelenít mondjuk egy oldal, szerintem ehhez csak szoktatni lehet.
Uh-huh. Hát legalább viselje.
Tehát neki az alapvető érdeke nyilvánvaló a minden vállalatnak az, hogy csak az ő pozitív színben feltüntető dolgok jelenjenek meg. Én erre mondom azt, hogy szerintem ha saját érdekét nézi, akkor már csak közvéleménykutatás szempontjából is jó dolog az, hogyha van egy olyan oldal, ahol ő látja azt, hogy egyébként más szemszögből hogyan viszonyulnak az ő tevékenységükhöz, olvasók is azzal, hogy ütköztetve van a másik oldallal az ő tevékenységük, de egyébként pedig szoktatni kell őket, és előbb-utóbb ezt kénytelenek lenyelni ezt a békát. Minden nagy szervezet. Hát kérdés, hogy ugye a létezésünk az meddig bírja ezt
hogy a béka, mi vagyunk itt a békák, hogy a békák túlélik-e ezt a megrágást, vagy lenyelést, vagy kiköpést. Jó, hát szeretem, hogyha valami a bőrünkre megy. Letelt közben a második negyed óra is, most egy kicsit zenélünk, még mindig Seres Attilával és Hidas Judittal beszélgetek a www.akibic.hu főszerkesztőjével és a Kibic Szövetség projektvezetőjével. Most egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Visszatértünk, és nagyjából egy 10-12 percünk maradt arra, hogy lekerekítsük ezt a beszélgetést a www.akibic.hu főszerkesztőjével, Hidas Judittal és a Kibic Szövetség projektvezetőjével, Seres Attilával beszélgetünk még mindig, mint ahogy már megszokhatták minden hónap utolsó vasárnapján ebben a Kibic órában. Általában a zsidó közösségről, vagy a zsidó közösséget érintő dolgokról, de hogy azt gondolom, hogy ez elválaszthatatlan. Tehát, hogy nincs egy, nem tudom, bezárkózó zsidó közösség Magyarországon, aki nem érintkezik a többségi társadalommal, ez egészen máshogy működik, és amikor itt zsidókról beszélünk, akkor természetesen magyar állampolgárokról és Magyarországról beszélünk, tehát, hogy beszélgettünk az előző negyed órában, hogy kinek szól ez az oldal, és abban állapodtunk meg, vagy szerintem arra a konklúzióra jutottunk, hogy mindenkinek. Tehát, hogy ez nem egy olyan oldal, amit a zsidóknak készítünk zsidó szokásokról, vagy zsidó ünnepekről, vagy zsidó, nem is tudom, törvényekről kizárólag. Ez is van az oldalon, de ennél sokkal több. Vannak véleménycikkek, van egy hírportál funkció. Szóval, akkor most viszont...
És eseménynaptár,
valóban, ne felejtsük ki, talán inkább ezt kellett volna legelőször mondani, valóban eseménynaptár is van, ahol mindenféle programok megtalálhatók. Na akkor csapjunk bele a lecsóba az utolsó 10 percbe, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi fér bele. Mit gondoltok? Szó esett arról, hogy azért... kormány kritikus és akár kormánypárti vélemények is megjelennek, mint ahogy valóban megjelennek a többségi újságírásban is ilyen cikkek. Mennyire ver éket a politika, és egyébként elvonatkoztathatunk, nem kell aktuál politikáról beszélnünk, mennyire ver éket a politika a mai magyar zsidó közösség életébe. Tehát, hogy nekünk mi főleg ti ezt minden nap megélitek. Hát csak valóban, amit az Attila említett itt az utóbbi percekben, most éppen a Sorsok háza az eddig is már meglévő szakadékot úgy látom, viszonylag kívülállóként, akármennyire is, ezt már a hallgatók úgyis tudják, hogy zsidó vagyok, szerintem ez most nem most fogják, vagy aki most ezt...
Katona dolog.
Igen, aki ezt most hallotta meg, és ennek avval problémája van, hát Istenem, de hogy időről időre vannak ilyen témák, amik bizony nagyon megosztják a közösséget. Attól függetlenül egyébként, hogy vallásosak vagy nem vallásosak.
Hát van ez a sztereotípia, amit ugye nem szeretünk a zsidókkal kapcsolatban, de attól még óvatottanul létezik, hogy, hogy a zsidók azok mindig gesztikulálva társalognak, és mindig ilyen felfokozottan. Hát ez érvényes a zsidó közösségre is. Tehát itt is mindenki baromira involválva van érzelmileg minden szempontból. Az igazi probléma a közösségen belül nem is annyira ez a felfokozottság. Én szerintem ez direkt jó, tehát ez azt mutatja, hogy él. Hiszen hogyha nem ez lenne, akkor talán nem is beszélhetnénk élő közösségről. Nem ezzel van itt a probléma. Az igazi probléma azzal van, ezzel a süket szobával van. Tehát ezekkel a véleménybuborékokkal van, hogy tulajdonképpen az egész zsidó tradíció vitára épül. Hát most nem akarok elmenni, bár ilyenkor mindig bele szoktam melegedni a zsidó történelemnek a mérétegeibe. Hát az egész judaizmust, az egész zsidóságot azt tartja életben, hogy folyamatos viták vannak, sőt, igazából régen háborúskodások is voltak, hát Mózes idejében komplett nemzetségeket mészároltak le különböző véleménykülönbségek miatt. A Talmud talán nem mindenki tudja, az lényegében egy vitairat, hiszen egy törzsszöveg köré különböző talmudi bölcseknek a véleménye, sokszor szöges ellentétben álló véleménye van oda téve.
Igen, de mindez megfér, ha már a Talmudot említed egy lapon, most pedig azt látjuk, hogy már-már vitára sem hajlandók egymásra a felek. Tehát ez a legutóbbi, ugye, mit tudom én, amikor ez... egy lappal korábban voltunk, akkor a felek úgy tűnt, hogy hajlandóak vitázni, aztán mondjuk valaki lemondta az utolsó pillanatban, most pedig úgy tűnik, hogy már igazából nem is szeretnének leülni egy asztalhoz, aki erőpozícióban van, az bizony beemeli maga mellé a neki megfelelő véleményt, a másik pedig küszködjön.
Igen, hát ez nagyon érdekes. Amit
de vita most lesz? Most hát, ugye konkrétan a Köves-Lomo-Fröhlich vitáról.
Igen, de hogy elvileg oda nem a Fröhlich főrabbi volt meghívva, hanem bár egyébként, ha már rabbi,
nem
rabbi,
tudom,
akkor legyenek.
Nem tudom, hogy a Slomo ott lesz, csak az volt kiírva, most csak azért mondom a kedves hallgatóknak, hogy lesz egy program a Bálint házban csütörtökön, és arról beszélünk, erről a programról, ami a Sorsok háza kapcsán kialakult helyzetről, Fröhlich Róbert és Köves Slomo rabbi közötti vitát hirdették meg, de én nem tudom, hogy tényleg ott lesz a Slomo, mert hogy csak azt olvastam, hogy meghívott vendégek, de hogy
megígérte, hogy ott lesz, de ilyen már történt, és most nem a Slomo ellen akarok beszélni, bár azt is szoktam, de most éppen nem, hogy megígérte, hogy ott lesz, és aztán valamilyen űrügyre hivatkozva ezt lemondta, természetesen nem azt állítom, hogy ez igaz vagy nem igaz, szóval, hogy elvileg ez egy megbeszélt, az igaz, hogy lemondta, de hogy most megjelentetett a Mazsisz elnöke a saját Facebook oldalán egy rövidebb írást, hogy ő miért nem vesz részt, és hogy miért nem hajlandó a párbeszédre. Egyébként én a másik sapkámat felvéve, mint izraeli, sokszor hallottam már azt egyébként mondjuk a palesztin közösségnek a részéről, hogy nagyon nehéz úgy, hogy ez egy ilyen lovas-lovas a párbeszéd, hogy ül rajtunk a hátunkon valaki, és azt mondja, hogy gyere, akkor beszélgessünk. Hát tehát először le kell szállni a lovasnak a lováról, szemtől szembe helyezkedni, szemmagasságba, és akkor van miről beszélgetni. Tehát most jelenleg nem mondom, hogy ez igaz, és nem próbálok nem egyik oldalra sem állni, csak azt mondom, hogy bizony ezeknek a párbeszédeknek néha nagyon nehéz teret adni, mert hogy a felek úgy érzik, hogy hát persze ő felülről beszél hozzám, azt ez nem hívnám párbeszédnek.
Hát azért mondjuk én ehhez több dolgot tennék hozzá. Egyrészt, hogy a dolog ez nem itt kezdődött, de szerintem én most nem akarok ebbe belemenni ennek a visszavezetésébe, hanem hogy a másik az, hogy szerintem nem csak azt kell nézni, hogy hogy tudunk-e vitázni egymással, meg hogy egy konkrét ügyben, mondjuk itt a Sorsokháza ügyében, hogyan tudunk egymással beszélni, hanem ezzel most lehet, hogy sok mindenki meg fog sértődni, de hogy van a zsidók közösségben, ez most az én véleményem, valóban van egy olyan fajta, amire Attila is utalt, szemellenzőség, vagy érzelmi buborék, amit igenis, tehát vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy inkább robbantani kell ezt a buborékot, ami lehet, hogy fájdalmas, és néha úgy néz ki, mint hogyha ez most a másiknak a lenyomása lenne, de hogy én azt látom, hogy van egy olyan beszédmód, ami miatt nem tudják elviselni azt sem, hogy más vélemények megjelenítődnek mondjuk a kibic oldalán, hogyha nem abba a 10-20-30-40 éve berögzült gondolkodásmódba illeszkedik valaki, hanem valami mást hoz, ami esetleg kapcsolódik most adott esetben egy kormánypolitikához is, akkor az csak rossz lehet. És ez alapból egy olyan fajta hozzáállás, ami már a vitakultúrát nagyon megnehezíti, és természetesen mind a két oldalon anyagi érdekek is csatlakoznak ehhez. Tehát, hogy az, hogy most éppen ki akar leülni, és ki nem, szerintem az már csak egy hozadéka, egy eredménye, egy olyan fajta belső problémának, amiben én azt érzem személy szerint, hogy egy kicsit... Szóval itt valami mélyebb változásra, vagy radikális, ilyen kicsit ilyen robbantós helyzetekre van szükség.
Igen, és hát ebbe azt hiszem, hogy elég jól egymásra találtunk Judittal ebbe a projektbe, ebbe az érzésbe, hogy azért nem, tehát nem langyos, tehát ezzel mondtam, a tárgyalagosságot nem úgy kell érteni, hogy langyosak vagyunk, és ilyen egyrészt másrészt, és mi igazán kimaradunk belőle, hanem igenis van határozott véleményünk például az ügyben, hogy a gyűlölködést elutasítjuk. Tehát mindenképpen ebből tehát a gyűlölködésnek a spiráljából, amikor a másik véleménye már csak azért sem tud felszínre kerülni, vagy egyáltalán asztalra kerülni, mert már a személye el van utasítva, azt gondoljuk, hogy ugye jól mondom, hogy gondoljuk, tehát ebben a dologban így egyetértünk, hogy ezt mindenképpen meg kell változtatni. Tehát a párbeszéd, a kapcsolat, a kommunikáció, a különböző érdekű felek között az nagyon fontos, és mi ennek a kommunikációnak kívánunk hát olyanok vagyunk, mint a Talmudnak a lapjai, ahogy az előbb mondtad, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a mi lapunkon tényleg releváns vélemények megférnének.
Ez most szerintem lehet, hogy egy kicsit így megfoghatatlan egy kívülálló szemmel, hogy miről is beszélünk. Én csak egy konkrét dolgot szeretnék mondani, szintén megint a Sorsok házához kapcsolódóan. Én minden nap foglalkozom-e a zsidó közélettel, de még a mai napig nem tudom, hogy mi a Sorsok házának a koncepciója. És ez nem derül ki se a Mazsihisznak a kommunikációjából, se az Emichnek, inkább egy picivel több kiderül. Tehát egy olyan dologról van óriási nagy érzelmi felháborodás, és vannak ilyen, szintén megint ilyen szekértáborokba szerveződő szörnyű felháborodások, amiről senki nem tudja, hogy miről van szó tulajdonképpen.
Hát elég azt mondani, hogy Köves Lomó, vagy Schmidt Mária, és akkor ez mindent eldöntő érv.
Igen, na akkor most én leszek az ördög ügyvédje, mert azt akarom nektek mondani, hogy bizony, már azért ez is, én úgy érzem, és akkor én itt vagyok a kívülálló, ti vagytok a szakemberek, hogy ez is befolyásol. Tehát, hogyha vannak olyan színészek, na, direkt nem mondok nevet, hogy ne sértsek meg senkit, aki, hogyha benne van a produkcióba, akkor én tudom, hogy nem akarok elmenni megnézni. Tudom, hogy az egy akármennyire is szuper a rendező, vagy akármennyire is szuper a színdarab, az egy másodosztályú silány produkció lesz, mert az a művész nem képes megugrani azt a szintet, ami engem érdekel.
De nem indítasz ellene sajtóadjáratot. Hát egyszerűen passzivitást választ, azt nem ignorál.
Persze, igen, csak ugye a színház mondjuk, hogy fikció, itt pedig valami történelem, ez is jó ez a szó összetétel, valami történelemről van szó, amiben elvileg, sokszor sajnos gyakorlatilag nagyon sokan érintettek vagyunk, és azt akarjuk, hogy a meggyilkolt rokonainkat olyan fénybe mutassák be, ahogy mi szeretnénk, ez is.
De nem sokszor... tudjuk, hogy mi ez
hát
a fény.
De
hogy
nem tudjuk.
Tehát az a baj,
ez is egy
hogy...
ez is egy misztikum, ami köré van rakva, hogy nem tudjuk, hogy mi a koncepció. Hát dehogy nem tudjuk, hogy mi a koncepció. Hát gyakorlatilag 2013 óta lehet tudni, hogy mi a koncepció.
Amióta kivonultak a szakmai partnerek.
Hát lehet, hogy azóta tudjuk, mert elmondták, hogy mi. De hát végül is, tehát én például nem is értem, hogy miért hívják ezt múzeumnak. A neve se az a Sorsok házának. A Sorsok házának az a neve, hogy Sorsok háza Európai Oktatási Központ. Ez lényegében csak azért, hogyha már így a konkrétumról van szó, hogy tényleg ne csak általánosságban beszéljünk, hogy legyen valami izgalom is a kibicórában, amiért hallgathatják az emberek, hogy hogy ez tulajdonképpen ez egy tanösvény. Tehát ez nem egy olyan múzeum, mint amit per definíció szerint a múzeumot nevezzük. A múzeumnak a kiállítása az csak a portálja. A múzeum az egy gyűjtemény, ahol kutatók gyűjtik a különböző anyagokat, azokat rendszerezik, publikálják, stb. És mellesleg a közönség számára egy kiállítást, vagy több kiállítást raknak föl. Ez kifejezetten egy kiállítás dolog, tehát a Sorsokházában tudomásom szerint nincsen kutatóközpont tervezve, vagy gyűjtemény tervezve, hanem kifejezetten a mai fiatalok számára, akik személyükben nem érintettek, azoknak a számára szeretnének egy emocionális élményt adni a holokauszttal kapcsolatos viszontagságokról, tehát hogy őket személyükben megérintse a holokauszttal kapcsolatos, tehát a holokauszban részt vetteknek a sorsa, különösen a gyerekeknek a sorsa, és hogy ebből egyrészt érzelmileg megérintse, meghassa őket, másrészt pedig kapjanak valamilyen útmutatást, valamilyen reményt, hogy lehet, hogy kell egy ilyen helyzetbe viselkedni. Ez nem titok, hogy ez a koncepció.
Még visszakanyarodva az András kérdéséhez, tehát a színész, jó színész, rossz színész kérdéséhez, tehát hogy szerintem pont ez lenne a Párbeszédnek a lényege, hogy ne olyan, tehát hogy menjünk oda, és hallgassuk meg, hogy biztosan arról van ez szó, mint amit gondolunk arról az emberről. Vagy biztos, hogy mindig arról, mert biztos, hogy van benne sok igazság is, csak hogy tényleg mindenhol annyira sok anyagi érdek is, és egyéb más sértettség, stb. Rakódik arra, hogy valójában most egy karaktergyilkosságról van ez szó, vagy az ember tényleg csak olyan, és csak az van a mögött, amit, tehát hogy szerintem ez lenne a lényege a Párbeszédnek, hogy meghallgassuk a másikat. A másik meg az, hogy ami eszembe jutott erről a színészes példáról, hogy engem mennyire megdöbbentett az, amikor a Pulp Fictionben szerepelt a John Travolta, akit előtte mindig egy rossz színésznek gondoltam, és mondom, ő szerepel valamiben, hát azt én biztos nem nézem
és
meg.
És aztán egy csodát láttam.
És egy csodát láttam, és most nem akarom Schmidt Máriát, vagy Közes Lomot, vagy nem tudom én kit ehhez.
John Travolta ott
hasonlítani? De minden esetre én azt mondom, hogy igenis van, az és létezik az a fajta köszi. Dolog, amikor az előítélet mögött így hirtelen az ember meglátja azt, hogy hoppá, lehet, hogy nem mindig van az, amit én gondolok arról az emberről, vagy arról a szervezetről, és ez bármelyik oldalra igaz. Tehát én most nem az egyik oldalnak szeretném, csak az ügyvédje.
Ráadásul ez a koncepció egyébként a Washingtoni Holocaust Múzeumnak a koncepcióját követi. Tehát azért mondom, hogy egyáltalán nem úgy van, hogy nem azt nem tudják, hogy a múzeum mivel fog foglalkozni. De én azt hiszem, hogy azért nem tudják, mert nem is lesz múzeum.
Attila szerint egy élménypark lesz.
Hát vagy tanösvény, hát ezeket a szavakat óvatosan kell használni, hogy a holokauszt kontextusban, de technológiai értelemben, tehát oktatás technológiai értelemben azért végül is valami hasonlóról van szó.
Azt hiszem azért azt mindenképp elértük, hogy ezzel az interjúval kapcsolatban csak kizárólag az utolsó 10 percre fognak fókuszálni és kommentelni az emberek, de nagyon számomra nagyon nagy élmény volt, hogy amiről itt beszéltünk, az létre is jött a stúdióban, tehát három iszonyatosan gesztikuláló érzelmektől túlfűtött ember beszélget, és szerintem ez nagyon jó és nagyon fontos, és pontosan bemutatja azt egyrészt, ami a akibic.hu portál, aminek Hidas Judit a főszerkesztője és beszélgetőtársam volt, és egyáltalán a Kibic szövetséget, amiről talán most egy kicsit kevesebb szó esett, de majd legközelebb megpróbálunk arról is beszélni, amelynek projektvezetője Seres Attila. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
És hát a hallgatóktól azt kérem, hogy olvassanak minket, hallgassanak minket itt a rádióban, és találkozunk a jövő héten a viszonthallásra.
Csak annyit hadd mondjak, hogy nem kell feltétlenül a Párbeszéd. Hallgassuk meg egymást.
Itt a vége.